Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
június 9-én éppen 18 évvel ezelőtt iktatták be egrieseki tisztségébe Ternyák Csabát, az egri főegyházmegye főpásztorát a Főszékes Egyházban. Pünköst hétfőn délelőtt Bereckei Miklós, a Sárospataki Bazilika plébánosa címzetes apát Esperes köszöntötte a főpásztort, aki ünnepi szentmisét mutatott be Boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapján és Szent Erzsébet szenti avatásának 790. évfordulójának ünnepén a Sárospataki Bazilikában. A helyi katolikus általános iskola diákjai énekekkel köszöntötték a főpásztort. Ternyák Csaba egri érsek ezután ünnepélyesen megszentelte a bazilika megújult ólomablakait, melyek Árpádházi Szent Erzsébet életét ábrázolják. Homíliájának fókuszába a főpásztor két női alakot állított. Az egyik Szűz Mária, a másik a város szent szülöttje, Szent Erzsébet. Mint mondta, Árpádházi Szent Erzsébet számára is Szűz Mária anyai szeretete volt a minta, aki nőként a tevékeny szeretet gyakorlása által lett követendő példa. A mai korban is, számunkra is. A főpásztor ezután a nők egyházban betöltött szerepéről is beszélt, és felemelte szavát a nők elleni erőszak ellen. Mint fogalmazott, aki akár egyetlen nőt is bánt, az meggyalázza az asszonytól született Istent. Az emléknap kapcsán elmondta, a kereszten függő Krisztus a szeretett tanítványt Máriára bízza. Ezen a lelki anyaságon elmélkedve az egyház felismerte, elfogadta, az egyház egészére kiterjesztve kérte és kéri Szűz Mária anyai oltalmát. Jézus szavai alapozzák meg Mária lelki anyaságát, és Ferenc pápa 2018-ban bejelentett döntését, hogy pünköst hétfőt Szűz Mária az egyház anyja emléknapjává teszi. Amikor tehát Jézus a kereszten édesanyjára bízta János apostolt, ezzel nem csak őt bízta rá, hanem vele együtt az egész egyházat is. Ez Isten stílusa, közelség, együttérzés és gyengédség, fogalmazott az érsek. A közösség megújulásának fontos feltétele, hogy egységben legyünk egymással, önmagunkkal, hogy megtapasztaljuk a nemzet határok feletti egységét, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök pünköst hétfőn, kézdi Szentléleken, a szentmisét követően. Az államfő hangsúlyozta, személyesen is megerősíti, hogy most, amikor pusztító árvizeket él meg e vidék, számíthatnak ránk, Magyarországra is. A Szentlélek segít túl lenni a nehéz időkön, és segít megtalálni az örömöt, a békességet és az élet szeretetét, és ebben mindig számíthatunk egymásra, hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki sok millió magyar jó kívánságát és üdvözletét adta át, valamint örömét fejezte ki, hogy ennyi fiatal és gyermek vett részt a szentmisén, amely a magyarországi magyaroknak is nagy erőt ad. Az igazságosság és az irgalom feltételezik egymást, az igazságosság irgalmasság nélkül kegyetlenség, az irgalmasság pedig igazságosság nélkül gyengeség, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünköst hétfőn Esztergomban. Kifejtette, míg a régi filozófiában az igazságosság azt jelentette, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami jár neki, Jézus tanításának fényében ez azt is jelenti, hogy mindenünket Istennek kell adni. Semmink nincs ugyanis, amivel ne tartoznánk Istennek, hiszen tőle kaptuk az egész életünket, minden képességünket. Rámutatott arra, az igazságossággal elválaszthatatlan egységet alkotó irgalmasság azt jelenti, hogy adunk, jót teszünk, és megbocsájtunk akkor is, ha ezt valaki nem érdemli meg. Az irgalom tehát ajándékozó szeretet, fejtette ki a bíboros. Mi magyarok nem fogunk letérdepelni Brüsszel előtt, jelentette ki Orbán Viktor a Patrióták Európáért rendezvényén a franciaországi Mormont-sur-Vernisson-ban. A miniszterelnök elmondta, mi nem fogjuk széttárni a kezünket és lúzermódra Brüsszelre és a nemzetközi jogra mutogatni, mi cselekszünk, fogalmazott, Hozzátéve, ez nem migráció, hanem szervezett népességcsere, amellyel kicserélik Európa kulturális alapját. Mi magyarok nem fogunk letérdelni Brüsszel előtt, mi az emberek oldalán állunk és harcolunk értük, fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy az európai jobboldal soha meg nem választott bürokraták és bírák támadása alatt áll, de ennek véget vetnek. Összefogtunk és mindenhol előre törünk. Nekünk magyaroknak szükségünk van a ti győzelmetekre, nélkületek nem tudjuk magunkat leemelni a brüsszeli kínpadról, mondta a miniszterelnök. Végül az időjárásról. Derült száraz időre számíthatunk, legfeljebb az északi határvidék fölé sodródhat némi fátyol felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
Műsorajánló. A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsor ismertetésünk következik. Pünköst hétfőn szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Hamarosan Közelkép című adásunkat sugározzuk, majd Beszélőkönyvek című irodalmi összeállításunkat hallhatják, 21 órától hírek, majd a Megértés hullámhosszán című műsorunkat, 22 órától a hírek után a Nap versét hallhatják. Szabó Lőrinc Fény című költeményét Szegvári Menyhért mondja el. 22 óra 10 perctől Közélet című műsorunkat hallgathatják meg. Ebben Legyetek szentek, Szent II. János Pál életéről Barta Márton atyát hallják. Meghatározott időpontokban idegenvezetéssel is megtekinthető a felújított bazilika. Ajánlónkban Hernádfői Csabát, az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont vezetőjét idézzük.
Most a bazilikát igazából meghatározott időkben 9 órakor, 11 órakor, 12 óra 30, 14 és 16 órakor tárlat vezetjük, tehát az azt jelenti, hogy akár csoportnak, akár magánszemélynek ebben az időpontban, ha ide érkezik, megvásárolja 1500 forintért a jegyet, akkor egy 50 perces tárlatvezetést kap, ahol kérdéseket is feltehet, nagyon felkészült kollégák vezetik végig a bazilikán.
23 órától híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásával jelentkezünk, ezután Hitvalló című műsorunkat sugározzuk, 23.55-től napbúcsúztatóval zárjuk ezt a napot. Itt lesz műsorismertetés is. Tartalmas pünköst hétfő estét kívánok minden munkatársam nevében.
Szerelem, egyeseknek talán veszedelem, mégsem ment ki mostanig a divatban. Ahhoz, hogy valaki oda legyen, kell, hogy arra neki oka legyen, nincs ok, nincs gond, egy szabály van, az így szól. Szerelem, ez nem kell szépség, szerelem, ez nem kell ész, szerelem, ez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelem, ez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond. Szerelem, ez kell egy kislány, és egy fiú kell, aztán pont. A lány éves talány a szerelem, egyeseknek talán veszedelem, mégsem ment ki mostanig a divatból. Az, hogy valaki oda legyen, kell, hogy arra neki oka legyen, nincs ok, nincs gond, egy szabály van az így szól. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell íz, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond. Szerelemhez kell egy kislány és egy fiú kell, aztán pont. A lány kis tundus, vagy koldus, vagy léha, a fiú meg csak néha, az mind eléges. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell íz, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész.
Közelkép. Portré műsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Béki Ildikóval beszélgetek, aki a Best Ironing vasalás franchise megálmodója. Kedves Ildikó, honnan jött ez az ötlet, hogy te egy vasalással foglalkozó vállalkozást fogsz professzionálisan végezni? Most már mondhatjuk azt.
Igen. Hát az ember a saját problémáját érzi mindig a legerősebbnek, és én nagyon hosszú éveken keresztül, 22 évig egy multinacionális cégnél dolgoztam. Időközben lett két gyermekem, és hát őszintén megmondom, a vasalással mindig hadilábon álltam.
Szerintem ezzel nagyon sok nő így van.
Nem azért, mert nem szerettem, mert szerettem vasalni. Az időhiány volt a legnagyobb faktor ebben a problémában, és számtalanszor jártam úgy, hogy reggel pont amit fel akartam venni, az nem volt kivasalva.
Azt mondod, hogy multinacionális vállalatnál dolgoztál. Ott milyen területen?
Ott sales értékesítési területen dolgoztam, az egyik legnagyobb kozmetikai ipari cégnél voltam vezető beosztásban.
Na, és akkor megálmodtad, hogy te egy vasalással foglalkozó vállalkozást fogsz elindítani. Ez mikor történt, és hogy jött az ötlet?
2020 elején volt az, amikor hát úgy igazából teljesen besokaltam, és már egy ideje járt a gondolataimban, hogy valami saját vállalkozást szeretnék, és egyszer csak, mint egy szikra beütött, hogy én vasalással fogok foglalkozni.
Ez fantasztikus.
Mert valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki ezzel a problémával küzd. Mi minden családilag döntünk el, ezt elmondtam a férjemnek, aki első pillanatban azt gondolta, hogy én ezt nem gondolom komolyan, hanem csak hülyéskedek, és másnap úgy jött haza, hogy szerinte is ez egy jó ötlet, vágjak bele. És akkor elkezdtem piacot kutatni, mindenféle dolgokat föltérképezni, hogy milyen gépekkel, hogyan lehet. Stopperórával kezdtem el vasalni, hogy mennyi idő alatt, mennyit lehet vasalni, stb. Tehát úgy azért, hogy rentábilis lesz egy ilyen vállalkozás.
És akkor ez simán így otthon a mosószobába, ahol kialakított helység volt a vasalásra, ott elkezdted méregetni, hogy egy inget mennyi idő alatt vasalsz ki, egy ágyneműt, tehát így indult ez az egész?
Nem, tehát én már akkor tudtam, hogy ezt nem ilyen háztartási módon szeretném csinálni, hanem professzionálisan. Legelőször kerestem egy olyan gyártócéget, aki professzionális vasaló berendezéseket árul, meg is találtam, vásároltunk egy ilyen gépet, és akkor elkezdtem felépíteni a vállalkozásnak a marketing hátterét és minden egyebet, és akkor jött a COVID.
Nem könnyítette meg a helyzetet.
Az egyáltalán nem könnyítette meg a helyzetet, mert az első hullám után májusban volt az indulásunk, azonban mivel akkor felértékelődött a higiéniának a szerepe, ezért volt létjogosultsága a vállalkozásnak, és nagyon szépen elkezdett fejlődni a vállalkozás, az ügyfeleknek bebizonyosodott, hogy van erre a szolgáltatásra igénye, és szeptemberben meg is nyitottam a vasaló szalonomat Szolnok belvárosában.
Hát szívből gratulálok, és kik voltak az első ügyfelek?
Elfoglalt emberek az ügyfeleim, akiknek nincs idejük vasalni. vagy több gyermeket nevelő családok, ahol annyira sok vasalatlan ruha halmozódik föl, hogy már anyuka nem bírja ezt fizikailag.
Tehát akkor ők lakossági ügyfelek.
Igen, igen, főként a lakosság a célcsoportunk, mert az a missziónk, hogy a családoknak segítsünk a háztartási munkaterhein. Persze vannak úgymond közületi ügyfeleink is, de nekünk a lakosság a célcsoport. Ez elsődleges, igen.
És akkor ugye most már úgy tudom, hogy nem csak Szolnokon végzitek ezt a nagyon hasznos szolgáltatást.
Igen, a vállalkozás legelején már a gondolataimban megfogalmazódott, hogy én az egész országban szeretnék a családoknak segíteni, nem csak Szolnokon, és 2023 elején elindult a franchise hálózatunk. Jelenleg már 8 ponton van az országban Best Ironing Vasaló.
Gratulálok!
Köszönöm szépen! Az a célunk, hogy minden nagy településen, legalább megyeszékhelyen legyen ilyen szolgáltatás. Egy 25-30 ezer fő fölötti településen már van létjogosultsága egy ilyen vállalkozásindításnak.
És azt megosztanád a kedves rádióhallgatókkal, hogy mely városokban működtök most?
Szolnok volt az első bázis, a második Jászberény Nagykáta, ő így egyben van, Gyöngyösön, Miskolcon, Tatabányán, Cegléd és Nagykőrös, ők is így egyben vannak, és most március 3-án megnyitott Szeged, és már Budapestet is kezdjük bevenni, ott az Érd, Török-Bálint és Budaörs régióban elérhető a szolgáltatás. Jelenleg tárgyalások folynak Budapesten még, és a Balaton környékén is.
Én úgy gondolom, hogy ennek biztos, hogy lesz fizetőképes kereslete, mert ez nagyon sok háziasszony életét, és nagyon sok család életét megkönnyíti ez a szolgáltatás.
Igen, vannak olyan ügyfeleink, akik hetente, két hetente veszik igénybe a szolgáltatást, tehát főként törzs ügyfelek, azonban vannak olyan ügyfeleink, akik jön a tavasz, a nagy takarítás, és akkor rendszeresen évek óta a függönyeinket hozzánk hordják vasalni, mert azt már nem tudják otthon, nem szeretik, nagyon nagy felületet kell kivasalni, rengeteg időt veszel, úgyhogy vannak ilyen alkalmi ügyfelek is, akik visszatérőek, de
szezonálisan.
Szezonálisan, igen.
És akkor elviszi az ügyfél hozzátok a vasalnivalót, elkészítitek, és megy érte?
Kettő választási lehetőség van, vagy elhozza a vasalószalomban, és ott kivasaljuk, és utána jön érte, vagy van minden régióban házhozszállítás szolgáltatásunk is, amikor elmegyünk érte, és a gyönyörűen vasalt ruhákat pedig visszaszállítjuk. Így már valóban csak annyi dolga van az ügyfélnek, hogy betegye a szekrénybe, mert mi méret szerint, típus szerint, akár szín szerint is sorba rakjuk, hogy ezzel is könnyítsük az ügyfeleknek az otthoni dolgait.
Hát ez óriási segítség. Kedves Ildikó, kinek és hol ajánlanád a szolgáltatásodokat?
Ha ügyfelek szempontjából nézzük, akkor szinte mindenkinek, akinek ez egy óriási nagy segítség a háztartási munkában. Aki viszont szeretne hozzánk partnerként csatlakozni, miért ajánlom? Nagyon sok pozitív dolog van, ami egy franchise rendszernél létezik. Tehát nagyon könnyű azt gondolni az embernek, hogy elindítok egy vállalkozást, és én majd azt üzemeltetem, rengeteg buktatója van.
Bizony.
Egy franchise rendszernél már megvan maga a kialakult egész üzletmenetük, a marketingjük, minden egyéb háttértámogatás. Például, aki hozzánk csatlakozik, ő kétnapos vasalási tréningen vesz részt. Tehát ez egy érdekes dolog, mert mindenki azt mondja, hogy tudok vasalni, igen, de itt arra a minőségi vasalásra van szükség, amit mi biztosítunk. És ha elmegy egy ügyfelünk Miskolcra, vagy Szegedre, vagy Tatabányára, ugyanazt a minőséget kell neki kapnia.
Meggondolom, megosztotok a társatokkal olyan fortélyokat, hogy hogy lehet könnyebben, gyorsabban vasalni, ami nem biztos, hogy minden földi halandó tud.
Ez pontosan így van. Nézzünk egy példát, van egy ing vasalás, és nem mindegy, hogy melyik oldaláról és hogy kezdjük el vasalni, mert ha nem jó oldalról kezdjük el vasalni, akkor a már kivasalt rész össze fog gyűrődni, ezzel extra munkát okozunk magunknak. Tehát ezeket a fortélyokat is megtanítjuk, aki csatlakozik hozzánk, plusz teljes körű marketing támogatást biztosítunk neki. Egy dolog kell, hogy aki szeretne a csapatunk tagja lenni, szeressen vasalni. Tehát ez egy alapvető elvárás, hogy mindenképpen volt már olyan érdeklődő, aki nem szeretett, és akkor mondtam, hogy akkor ez nem az ő nem üzlete lesz, mert nem ajánlom, ehhez azért kell idővel ki tudja magát úgy nőni a vállalkozás, hogy alkalmazottakra lesz szükség, nálunk is van, tehát bőségesen van benne fejlődési lehetőség.
És először a megyeszékhelyen akár egy személyben is el tudja kezdeni valaki ezt a vállalkozást, és akkor majd idővel, ha kinövi magát, akkor tud alkalmazottat foglalkoztatni.
Igen, nagyon szeretik ezt a vállalkozási típust, például olyan kismamák, akik nem szeretnének a kicsi gyerek mellett visszatérni a 8-9-10 órás munkavilágába, mert ez a vállalkozás egy rugalmasságot ad nekik a napi életükben, tudják a gyerekeket hozni, vinni, betegség alatt meg tudják oldani. Van olyan partnerünk is, aki mondjuk 20 év alatt kiégett a munkájában, amit csinált, és szeretett volna valami teljesen mást, valami teljesen önálló dolgot csinálni. Nekik is nagyon ajánljuk ezt a lehetőséget.
A mostani beszélgetésünk az Szolnokon egy irodában zajlik, ahol a női vállalkozóknak van egy fantasztikus segítő közössége, és úgy tudom, hogy itt a női vállalkozókkal együtt tudsz te is dolgozni, tehát egymás munkáját segítitek, támogatjátok.
Igen, a Fekete Anikó által működtetett Organimány csoportban vagyok benne már évek óta. Óriási ereje van a vállalkozói női közösségnek, egymást támogatjuk, segítjük, akár promóciókkal is. Most az egyik vállalkozótárs hölgyel például olyan közös aktivitásunk van. Ő egy stílus és színtanácsadó, Stella Nelly, webshoppal rendelkezik, és van neki egy lakásbutikja. Márciusban, aki a vasalás szolgáltatást igénybe veszi a Best Ironingnál bárhol az országban, egy kedvezményt, kupont kap, ahol a legújabb olasz trendruhákat be tudja szerezni. Tehát tényleg ilyen egymás segítő közösség vagyunk, úgyhogy minden vállalkozónak nagyon-nagyon ajánlom, hogy legyen tagja egy ilyen közösségnek, mert óriási erő van benne.
Ezt én is elmondhatom, itt külsősként megtapasztalom, hogy fantasztikusan összetartotok és segítitek egymást, ez kívülről is teljesen látható.
Ami nagyon fontos, hogy egy ember a vállalkozását belülről látja. Nagyon fontos a külső szem, hogy más hogyan lát bennünket. Mi benne vagyunk a kis saját dobozunkban, és néha nagyon nehéz abból kitekinteni, és amikor pozitív visszajelzést, vagy olyan építő jellegű kritikát kapsz, ami a fejlődésedet szolgálja, az nagyon-nagyon hasznos tud lenni.
Kedves Ildikó, mivel elég egyedi, különleges vállalkozást végeztek, miben látod a te szemszögödből az egyediségeteket, a különlegességeteket? Mi a missziótok? Mi az, ami fontos számotokra?
Hát a legfontosabb az, hogy az egyedi ügyfélégényeket kiszolgáljuk, tehát minden ügyfélnek személyre szabottan vasaljuk, hogyha úgy kéri. Ez úgy gondolom a mi unikumunk. A másik az, hogy környezettudatos vállalkozás vagyunk, tehát nagyon figyelünk arra, hogy ne okozzunk plusz hulladéktermelést. Például a ruhavédő zsákot, amivel a válfás ruhákat ellátjuk, mi visszavesszük az ügyfelektől, és 30 zsák után kedvezményre tudják váltani. Amúgy ezzel a zsákkal nem tudnának otthon semmit csinálni, így viszont visszakerül a körforgásba, és nem keletkezik hulladék. Vagy mondhatnék más dolgot is, egy olyan online megrendelő felületünk van, ahol már a megrendelés visszaigazolást is e-mailben kapja az ügyfél, tehát papírt egyáltalán nem használunk. Számunkra ez nagyon fontos. Ami még prioritás nálunk, ez a társadalmi felelősségvállalás. Rendszeresen szoktunk alapítványokat támogatni. Most a legutóbbi támogatásunk februárban volt. Nagyon nehéz választani, mert nagyon sok típusú alapítvány van, akit lehetne támogatni. A mi választásunk most az Anyák az Anyákért alapítványra esett. Mégpedig azért, mert ott olyan családokat, gyermekeket egyedül nevelő anyukák vagy apukák, vagy nehéz helyzetben lévő családok kapják a támogatást, ahol óriási szükség van minden nemű támogatásra, úgyhogy most februárban 75 ezer forinttal tudtuk támogatni.
És úgy gondolom, ez nagyon szép kezdeményezés.
Igen, igen, mi is azt gondoljuk. Épp fölvettem a kapcsolatot az alapítvánnyal, és mindig odaadják, ahol a legnagyobb szükség van erre a segítségre. Úgyhogy ez egy folyamatos kapcsolat lesz közöttünk, ősszel újra lesz egy ilyen aktivitásunk.
Hát úgy gondolom, hogy a munka is egyedi nálatok, amivel foglalkoztok, és ez a kezdeményezés mindenféleképpen példaértékű. Szívből gratulálok!
Köszönöm szépen. A környezettudatos programunkhoz kapcsolódóan például van egy olyan termékünk, ami sehol máshol nincsen, mert hogy ez a mi szabadalmunk, ez a mi védjegyoltalom alatt álló termékünk, ez egy újrahasznosított, papírból készült válfa, amit bárhol, bármire föl lehet használni, logózható, akár irodaházak, cégek, divatáru üzletek, tehát ebben is egy kicsit különlegesebbek vagyunk, és ezt is választhatják az ügyfeleink, nem csak a műanyag válfát.
Ha a kedves rádióhallgatókkal megosztanád, hogy hogyan lehet rátok találni, aki esetleg megunta az otthoni sok vasalást, vagy egyszerűen nincs rá ideje, és szívesen felkeresne benneteket.
Van egy weboldalunk, a bestironing.hu, ezen minden megtalálható, van egy külön lapfül rajta, ami a franchise lapfül, ott, ha valakit érdekel, akkor egy érdeklődő kérdőívet ki is lehet tölteni, és egy ingyenes online konzultációra lehet időpontot foglalni, ahol az üzletednetet átbeszéljük. Valamint minden egyes social media felületen rajta vagyunk. Elárulom, hogy a TikTokon vannak olyan praktikák, amit megmutatok mindenkinek, hogy segítségére legyünk az otthoni vasalásban, tehát pici edukációt is azért biztosítunk az ügyfeleknek.
Ez fantasztikus. Köszönjük szépen, hogy ezeket megosztottad velünk. További sok-sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Béki Ildikóval, a Best Ironing vállalkozás alapítójával Hajdú Mária beszélgetett.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 9. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas, a Három testőr. D'Artagnan a karját nyújtotta, Bonacieux-né pedig félig mosolygósan, félig remegve belé csimpaszkodott, aztán mindketten felsétáltak a Hárfa utca kaptatóján. Amikor megérkeztek, a fiatal nő ismét ugyanúgy tétovázott, mint az előbb a Vaugirard utcában, de valamiről mégiscsak felismert az egyik kaput, ismét megindult és így szólt. Megérkeztünk, uram, itt van dolgom. Ezer köszönet a lovagias kíséretért, ha egyedül jövök, minden sarkon veszélyben forgott volna az életem, de ideje, hogy teljesítse ígéretét, én célhoz értem. Visszafelé már nem kell félnie semmitől. Legfeljebb úton állóktól. A semmi? Mit féltsek tőlük? Egy fillér sincs nálam. És a szép címeres hímzett zsebkendő? Miféle zsebkendő? Amelyiket a lába előtt találtam, és visszatettem a zsebébe. Hallgasson, szerencsétlen, hallgasson! Kiáltott fel a fiatalasszony. Végem van, ha meghallják. Szóval mégsem múlt el a veszély, ha egy elejtett szótól így megriad, és bevallja, hogy a halál fia, ha valaki meghallja, mit beszélek. Könyörgöm, drága hölgyem! Kiáltott fel D'Artagnan, miközben megragadta a nő kezét, és szenvedélyes, lángoló pillantást vetett rá. Könyörgöm, ne legyen ilyen kegyetlen, bízom bennem! Hát nem olvassa ki a szememből, hogy szívem csordultig van hűséggel, vonzalommal. De igen, válaszolta Bonacieux-né, s a kérdez, semmit sem titkolok el. De ami a másik titka, arról nem szólhatok. Rendben van, mondta D'Artagnan. Majd kifirkészem én. Ezek is szerepet játszanak az életében, kötelességem tudni róluk. Eszébe ne jusson, kiáltott fel a fiatal nő, és hangja komolyságáról, D'Artagnan önkéntelenül is megremegett. Ne szóljon bele semmibe, ami rám tartozik, ne is próbáljon segíteni feladataimban. Én is vonzódom magához, tudom, mit köszönhetek magának, és soha nem felejtem el. Nos, mindezekre kérem, ne avatkozzon ügyeimbe, jobb, ha hisz nekem. Ne törődjön tovább velem, már nem is létezem, vegye úgy, mintha sosem látott volna. Aramisnak is szól ugyanez, asszonyom, fortyant fel D'Artagnan. Most már talán harmadszor emlegeti ezt a nevet, uram, pedig mondtam, hogy nem ismerem. Bekopogtat egy férfi ablakán, és nem ismeri ugyanasszonyom. Azt hiszi, én is mindent elhiszek? Ismerje be, hogy ki akar faggatni. Ezért találta ki ezt a férfit, az egész történetet. Nem találtam ki semmit, asszonyom. Nem költök semmit, amit beszélek, szintiszta igazság. És azt mondja, egyik barátja lakik abban a házban. Azt harmadszor is. Abban a házban lakik a barátom, név szerint Aramis. Később majd minden kiderül, suttogta a fiatal nő, most pedig egy szólt sem, uram. Ha beleláthatna szívembe, szólt D'Artagnan, annyi kíváncsiságot látna benne, hogy nyomban megszánna, és annyi szerelmet, hogy tüstént kielégíteni kíváncsiságomat. Nincs mit félnie attól, akit szeretünk. Túl hamar beszél szerelemből, uram, felelte a fiatalasszony, és megcsóválta a fejét. Túl hamar ejtett rabul a szerelem, az első szerelem, még 20 éves sem vagyok. A fiatal nő lopva rápillantott. Hallgasson meg, mondta D'Artagnan. Már nyomon vagyok. 3 hónappal ezelőtt kis híján párbajra került a sor köztem és Aramis között egy ugyanolyan zsebkendő miatt, amilyet kegyed mutatott a másik hölgynek Aramis lakásán. Esküszöm, hogy a zsebkendő ugyanazt a monogramot viselte. Uram, mondta a fiatalasszony, szavamra terhemre van a faggatása. De kegyed, asszonyom, ha olyan óvatos, gondolta rá, mi történik, ha elfogják ezzel a kendővel a zsebében? Nem kerül-e kínos helyzetbe, ha megtalálják kegyednél? Miért kerülnék? Saját nevem kezdőbetűi vannak a kendőn. K.B. Constance Bonacieux. Vagy Camille de Bois Tracy. Hallgasson, uram, mondta már, hallgasson. Ha már a rám leselkedő veszélyt nem riasztja el, gondolja meg, hogy saját maga is vesztébe rohan. Én? Igen, maga. Börtön, halál fenyegeti ismerőseimet. Annál kevésbé hagyom egyedül. Uram, estekelt összetett kézzel a fiatalasszony. Isten szent nevére, katonai becsület szavára, nemesi tapintatára kérem, távozzék. Amúgy is éppen most üti az éjfelet, éppen mostanra várnak. Asszonyom, szólt a fiatalember, és meghajolt. Ha így kérnek, nem tudok semmit megtagadni. Legyen hát kedvére, távozom. De ugye nem követ, nem lesz utánam. Egyenest hazatérek. Hát tudtam én nagyon jól, hogy rendes fiú, kiáltott fel Bonacieux-né, és egyik kezét D'Artagnan felé nyújtotta, másikkal meg a falból nyíló kiskapu kopogtatója után nyúlt. Fiatalember megragadta, és forrón megcsókolta az asszony kezét. Ó, bár sose ismertem volna meg, kiáltott fel D'Artagnan, Bonacieux-né pedig, mint általában az asszonyok, többre becsülte őszinte nyersességét, mint a cikornyás udvariassággal fizette volna ki, mert az őszinteség leplezetlenül feltárja a lelket, és annak jele, hogy a húzanságot legyűrte a szenvedély. Nos, felett Bonacieux-né, és szinte simogatón csengett a hangja, miközben megszorította D'Artagnannak meg egyre kezére fonódó ujjait. Nos, én nem beszélek így. Amit a jelen pillanat megtagad, meghozhatja a jövő. Ki tudja majd, ha egyszer adott szavamtól felmentenek, nem tudom-e kielégíteni a kíváncsiságát. És szerelmem, arra nem tesz ígéretet, kiáltott fel D'Artagnan boldogan. Erre nézve nem kötöm le magam. Meglátjuk, megnyerje tetszésemet. Így hát ma még, uram, csupán a háláig jutottam. Igazán bájos kegyed, mondta D'Artagnan búbánatosan, de ki használja, hogy szeretem? Tévedés. Felhasználom, hogy nemes lelkű, ennyi az egész. Azonban vannak emberek, akikre mindig számíthatunk, higgyen nekem. Ó, asszonyom, boldoggá tesz minden szava. Ne feledje a mai estét, ne feledje, hogy mit ígért. Ne aggódjék. Adott helyen, adott időben minden eszembe jut. Most pedig menjen hát az Istenért. Pontban éjfélre várnak, már is késve érkezem. 5 perccel. Jó, de néha 5 perc 500 évet jelent. Annak, aki szerelmes. Hát ki mondta, hogy nem egy szerelmes férfi vár? Férfi vár kegyedre? Kiáltott fel D'Artagnan. Férfi? Na tessék, megint vitatkozik, felelte Bonacieux-né, és egy kissé elmosolyodott, de mosolya nem volt egészen íján a bosszúságnak. Nem, dehogy már is indulok, megyek, bízom kegyedben, és el akarom nyerni bizalmam jutalmát, a ostobaság is ez a bizalom. Isten áldja, asszonyom, ágyő! Azzal, mintha csak erőszakkal bírna elszakadni a kéztől, melyet kezében tartott, futásnak kerett. Bonacieux-né pedig, akár az imént az ablakon, itt az ajtón kopogtatott 3-szor, lassan, szabályosan. Amint a férfi az utcasarokra ért, visszafordult. A kapu kinyílt és bezárult. A csinos rőfösné eltűnt a szeme elől. D'Artagnan ment tovább, szavát adta, hogy nem leskelődik Bonacieux-né után, és ha élete függött volna is rajta, hogy megtudja, hova megy az asszony, vajon ki lesz a kísérője, D'Artagnan akkor is hazatért volna, hiszen megígérte. 5 perc múlva otthon is volt a Sírások utcájában. Szegény Athos, morfondírozott, fel nem foghatja, mi történt. Azóta is vár, talán el is aludt közben, vagy hazamencs. Otthon azzal fogadták, hogy egy hölgy járt a lakásán. Athos és a nők, bár, folytatta D'Artagnan, a Aramisnál is szoknyába botlottam, mindez igen érdekes. És ugyancsak szeretném tudni, hogyan végződik az egész. Rosszul, uram, rosszul, felelt egy hang, és a fiatalember rájött, hogy Planché szól hozzá. Mert miként gyakran megesik, ha mély gondba merült valaki, ő is fennhangon beszélt, és észesen vette, hogy már is a kapu bejárójához jutott, ahonnan a lépcső vezet szobájához. Micsoda, rosszul? Miket beszélsz, fajankó? Kérdezte D'Artagnan. Mi történt? Ja, ki vagyunk a pászban. Hogyhogy? Először is. Athos urat lefogták. Lefogták? Athost lefogták, de hát miért? Itt találták a lakásban, és elvitték uraságot helyett. És ki fogta le? A 4 fekete alak, akiket kitetszett dobni. Nyakunkra hozta a gárdistákat. Miért nem mondta meg a nevét? Miért nem mondta, hogy semmi köze a dologhoz? Isten ments, uram! Sőt, odahúzott magához, és a fülembe súgta. Most az a fontos, hogy a gazdát maradjon szabad, ne én. Ő mindent tud, én meg semmit. Azt hiszik majd, hogy lefogták, és ezzel időt nyer. 3 nap múlva elárulom, ki vagyok, és akkor nem tettek más, mint hogy szabadon bocsátanak. Bravo, Athos, dörmögte D'Artagnan. Ráismerek nemes szívére. És mit csináltak a fogmegek? Négyen vele mentek a Bastille-ba, vagy a Forévek börtönbe. Ketten itt maradtak a feketékkel. Azok meg mindent fejtetőre állítottak, s magukkal vittek minden írkafirkát. Munka közben ez a kettő az ajtónál őrködött, amikor mindennel végeztek, eltűntek. Tárva nyitva, kifosztva hagyták itt a lakást. Hát Porthos meg Aramis, nem találtam meg őket, nem jöttek el. De bármelyik pillanatban jöhetnek, hisz megüzetted, hogy várom őket. Úgy van, uram. Jó, most itt maradsz. Ha megérkeznek, mondd el nekik, mi történt, s mondd, hogy várjanak meg a fenyődobozban. Túl nagy a veszély itt, talán figyelik is a házat. Én rohanok Trévi úrhoz. Mindent jelentek neki, aztán a kocsmában találkozunk. Rendben van, uram, felelte Planché. Te meg itt maradsz, és nem ijedezel, mondta visszafordulva D'Artagnan, hogy bátorságra buzdítsa Inasát. Ne aggódjék, uram, mondta Planché. Még nem teszik ismerni, bátor vagyok én, ha egyszer neki fogok. Csak akarni kell, és ez a nehéz. Különben is Picardia a hazám. Szóval megegyeztünk, szólt D'Artagnan. Meghalsz, de őrhelyed el nem hagyod. Igen is, uram, mindent megteszek, hogy bebizonyítsam ragaszkodásomat. Helyes, mondta magában D'Artagnan. Úgy látszik, jól tettem, hogy a múltkor beszéltem a fickó fejével. Alkalomattán ezt megismételjük. Azzal, bár az egész napi lótás-futás meglehetősen próbára tette a lábát, D'Artagnan szinte repült a Galambház utca felé. Trévi urat nem lelte palotájában, a testőrszázad őrt állt a Louvre-ban, és ő ilyenkor elkísérte embereit. Derik szakad, meg kell találni a Trévi urat. Mindennél fontosabb, hogy megtudja, mi történt. D'Artagnan úgy döntött, megpróbál bejutni a Louvre-ba. Talán a Désiszárd gárdisták egyenruhája megnyitja számára az utat. Lesietett hát a kis augusztíniusok utcáján, majd felkapaszkodott a Szajna partra, hogy átmenjen az új hídon. Egy pillanatra eszébe villant, hogy kompon kell át, de amint a folyó partjára ért, gépiesen zsebébe nyúlt, és észrevette, hogy nincs nála pénz. Nem tudja kifizetni a révészt. A Guénégo utcánál egy két szeméből álló csoporton akadt meg a szeme. Éppen fordultak ki a Dauphin utcából, viselkedésük felkeltette a figyelmét. A két szeméből álló csoport egyik tagja férfi volt, a másik nő. A nő külseje Bonacieux-nére emlékeztetett, a férfi megszólalásig hasonlított Aramisra. A nő továbbá ugyanazt a fekete köpenyt viselte, melynek körvonalát D'Artagnan szinte most is kirajzolódni látta a Vaugirard utcai házablakán és a Hárfa utcai kapun, s mi több, a férfi testőrruhában feszített. A nő szemére húzta köpenye csukjáját, a férfi zsebkendőt tartott arca elé. Amint a kettős óvatosság jelezte, mindkettőjüknek igen fontos lehetett, hogy rájuk ne ismerjenek. Megindultak a híton. Épp arra tartott D'Artagnan is, mivel D'Artagnan a Louvre-ra igyekezett, tehát követte őket. Még huszat sem lépett, gyökeret vert benne a meggyőződés, hogy a nő nem más, mint Bonacieux-né, a férfi pedig Aramis. Érezte is azonnal, hogy a féltékenység és a gyanakvás ágaskodni kezd a szívében. Tehát ketten is elárulják. Egyfelől a barátja, másfelől az az asszony, akit már is úgy szeret, mint szívbéli kedvesét. Bonacieux-né égre földre megesküdött, hogy nem ismeri Aramist, és alig negyed órával később, esküvése után D'Artagnan Aramis karján látja viszont. Az ifjú embernek eszébe sem jutott, hogy talán ha három órája ismeri a csinos rőfösnét, aki legfeljebb némi hálával tartozik neki, amiért megakadályozta, hogy a négy fekete köpenyeges elrabolja, de végtére Bonacieux-né semmit sem ígért neki. Úgy érezte magát, mint a szerelmes, akit megsértenek, megcsalnak, felszarvaznak. Ford benne a dű, fejébe szállt a vér, eltökélte, hogy tiszta helyzetet teremt. A fiatal férfi és a fiatal nő észrevette, hogy nyomon követik őket, és szaporázni kezdték a lépést. D'Artagnan neki iramodott, elébük került, és szembefordult velük, éppen amikor a szivattyúház elé jutottak. A hídnak erre a részére egy utcai lámpa vetett világot az épület faláról. D'Artagnan megállt előttük, s azok is ő előtte. – Mit óhajt, uram? – szólalt meg a testőr, miközben hátralépett. Idegenszerű kiejtéssel beszélt, és D'Artagnan látta, hogy elképzelései részben alaptalanok. Ez nem Aramis? Kiáltott fel. Nem, uram, nem Aramis, de szavaiból megértem, hogy összetéveszt valakivel, és ezért megbocsátok. Megbocsát, kiáltott ismét D'Artagnan. Meg, válaszolt az idegen, amúgy sincs velem semmi dolga, engedjen át utamra. Igaza van, uram, szólt D'Artagnan. Uraságoddal semmi dolgom, de annál inkább a hölgyel. A hölgyem. Hisz nem is ismeri, mondta az idegen. Téved, uram, ismerem. Ej, uram, szólalt meg most Bonacieux-né szemrehányon. Katon esküjére, nemesi szavára fogadkozott, azt hittem, számíthatok rá. Kegyed meg, asszonyom, mondta D'Artagnan, azt ígérte. Nyújtsa a karját, asszonyom, szólt az idegen, és menjünk tovább. D'Artagnan azonban elhűlve, kábán, szinte összetörve az események súlya alatt, csak állt összefont karra a testőr és Bonacieux-né előtt. A testőr kettőt lépett, és félretolta D'Artagnant a kezével. D'Artagnan hátraugrott, és kirántott a karját. Ugyanebben a pillanatban az idegen is villámgyorsan kirántotta a sajátját. Az Isten szerelmére, milord, kiáltott fel Bonacieux-né, miközben a küzdők közé vetette magát, és mindkét kezével megragadta pengéiket. Milord, kiáltott fel D'Artagnan, mert hirtelen világosság támadt a fejében. Milord, bocsásson meg, uram, talán éppen méltóságod... Buckingham hercege, fejezte a halkan Bonacieux-né. Most pedig, ha bajba jutunk, igen, megköszönjük az úrnak. Bocsánat, milord, ezer bocsánat, asszonyom. De én szeretem a hölgyet, milord, és féltékeny vagyok. Milord jól tudja, mi a szerelem. Bocsásson meg, hát könyörgök, csak egy szóval mondja, és életemet adom kegyelmedért. Derék ember az úr, szólt Buckingham, és D'Artagnan felé nyújtotta kezét. A fiatalember tisztelettel kezet szorított vele. Ha már felajánlotta, elfogadom szolgálatát. Kövessen bennünket 20 lépés távolságban a Louvre-ig, és döfje le, ha valaki leselkedik ránk. D'Artagnan hóna alá vette csupasz kardját, 20 lépésnyi előnyt adott Bonacieux-nénak és a hercegnek, majd megindult nyomukban. Készen állt, hogy betű szerint végrehajtsa első Károly nemes és elegáns miniszterének parancsát. Szerencsére azonban nem adódott alkalom rá, hogy az ifjú janicsár így módon bizonyítsa be ragaszkodását a herceg iránt, s a fiatal hölgy meg a délceg testőr a Lajtorja utcai kapun be is jutott a Louvre-ba háborítatlanul. D'Artagnan pedig nyomban a fenyőt dobozba sietett. Porthos és Aramis már várta. Arról, hogy miért zavarta őket, egy szót sem beszélt. Azt mondta, egy maga járt végére a dolognak, bár eleinte azt hitte, szüksége lehet közreműködésükre. Most pedig vessük magunkat elbeszélésünk sodrába. Hagyjuk, hadd érjen haza három barátunk, ki a maga tanyájára, és kövessük Buckingham herceget, meg vezetőjét a Louvre útvesztőjében. Bonacieux-né meg a herceg könnyűszerrel bejutott a Louvre-ba. Bonacieux-nét ismerték, és tudták, hogy a királynénak dolgozik. A herceg Trévi úr testőreinek egyenruháját viselte, és a testőrök, mint említettük, ma este éppen őrséget adtak. Zsörben különben is a királyné embere volt, s ha valami közbe jött volna, mindent rákentek volna Bonacieux-néra, azzal, hogy megpróbálta becsembészni a Louvre-ba szerelmesét. Az asszony felkészült rá, hogy magára vállalja a vétséget, ami nyilván jó hírébe kerülhetett, de mit számít a jó társaságban egy kis rőfösnél jó híre? Miután a herceg és a fiatalasszony bejutott az udvarba, mintegy 25 lépésnyit haladtak előre a fal tövében. Azután Bonacieux-né benyitott egy kis személyzeti ajtón, mely nappal nyitva állt, éjszakára azonban rendszerint zárva volt. Most kinyílott, mindketten beléptek, vaksütét vette őket körül. Bonacieux-né azonban erészen a Louvre-ban ismert minden zegzugot, mert itt lakott a személyzet. Bezárta maguk mögött az ajtót, kézen fogta a herceget, néhány lépésnyire előre tapogatózott, megkapaszkodott egy korlátban, lábával megkeresett egy lépcsőt, és megindult felfelé. A herceg magában számolt. Két emelet. Akkor az asszony jobbra tért, megindult egy hosszú folyosón, lement az első emeletre, néhány lépéssel ismét tovább haladt, kulcsot dugott egy zárba, kinyitott egy ajtót, és a herceget előre tolta egy szobába, melyben mindössze egyetlen mécses pislákolt. Mindjárt jönnek, milord, mondta a hercegnek, kegyeskedjék itt várakozni. Majd eltávozott ugyanazon az ajtón, ráfordította a kulcsot, és a herceg a szó legszorosabb értelmében fogoly volt. Azonban meg kell mondanunk, bármi egyedül volt is Buckingham herceg, pillanatnyi félelmet sem érzett, mindig kereste a kalandot, kereste a regényes helyzeteket, ilyen természete volt. Merész, sőt vakmerő és vállalkozó szellemű férfi lévén nem első ízben tette kockára életét efféle kalanddal. Megtudta, hogy az állítólagos üzenet Ausztriai Annától, amely miatt Párizsba jött, nem egyéb, mint kelepce. Ha már azonban így alakult a helyzet, rögtön kiaknázta, és nem tért vissza Angliába, hanem értésére adta a királynénak, hogy nem távozik, amíg nem láthatja. A királyné először határozottan visszautasította, de később megriadt, hogy a herceg elkeseredésében valami őrültséget csinál, ezért úgy döntött, találkozik vele, és könyörgéssel rábírja, hogy tüstén távozzék. De éppen azon az estén, amidőn így határozott, elrabolták Bonacieux-nét, kinek az volt a feladata, hogy keresse fel és vezesse a Louvre-ba a herceget. Két napig nem is sejtette senki, mi lesz vele, s a terv félbe maradt. Alig szabadult ki azonban az asszony, s alig, hogy újra felvette Laporttól az összeköttetést, folytatódtak az események, s a fiatalasszony végrehajtotta a veszélyes vállalkozást, melynek, ha közben el nem hurcolják, 3 nappal azelőtt kellett volna lezallania. Amikor Buckingham magára maradt, egy tükör elé állt. Pompásan feszült rajta a testőr egyenruha. 35 éves volt akkoriban, és méltán nevezték a legszebb nemes úrnak, a legválasztékosabb lovagnak egész Franciaországban és Angliában. 2 király kegyelte, maga sem tudta, hány milliója van, minden hatalom az ő kezében volt Angliában, és úri szeszélye hol felkavarta, hol megfékezte a királyságot. Buckingham herceg olyan mesébe illő pályán haladt fölfelé, melyet évszázadok távlatából is ámulva csodál az utókor. Vakon bízott magában, rendületlenül hitt hatalmában, és meggyőződése volt, hogy a többi embert kormányzó törvény rá nem vonatkozik, ezért egyenesen tört kitűzött célja felé, semmit sem talált elég magasnak, elég dicsőnek. Más azt hitte volna, már az is őrültség, hogy ilyesmi egyáltalán megfordul a fejében. Így ért el azt is, hogy a szép, dőfös ausztriai annak közelébe férkőzhetett. Először elkápráztatta, majd szerelemre lobbantotta. Georges de Villiers tehát, mint említettük, egy tükör elé állt, szép szőke hajzatán felborzolta a hullámokat, melyeket kalapja lesimított, megpödörte bajszát, szíve majd kiugrott a helyéről örömében, boldog volt és büszke, hogy előtte áll a régóta várva várt pillanat, s büszkén, reménykedően képmására mosolygott. E pillanatban feltárult egy rejtett tapétajtó, s egy asszony lépett be. Buckingham a tükörből pillantotta meg a jelenést, felkiáltott: a királyné!
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a 3 testőr című írásának 9. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat 0:05-től megismételjük.